hallgassuk meg Isten igéjét az ószövetségi ige szakaszunkból, Sámuel második könyvéből, annak is két részéből, a 16. fejezet első 4 verséből, illetve a 19. fejezet 24. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Egy nyomdahiba történt a lapon, az az ige szakasz, amit most mondtam be.
Amikor Dávid egy kissé lejjebb jutott a hegytetőről, elébe jött Szíbá, Mefibósesz szolgája két megnyergelt szamárral, 200 kenyér, 100 kötés aszalt szőlő, 100 csomó füge és egy tömlő bor volt rajtuk. A király megkérdezte Szíbától, mit akarsz ezzel? Szíbá így felelt, a szamarak legyenek a királyháza népé, hogy rajtuk járjanak, a kenyér és a füge pedig a szolgáké, hogy egyenek, és a bor azé, aki megfáradt pusztában, hogy ihasson. A király azt kérdezte, hol van most uradnak a fia? Szíbá így felelt a királynak. Íme Jeruzsálemben maradt, mert azt mondta, visszaadja ma nekem Izrael háza népe az én apám országát. A király azt mondta Szíbának, legyen minden a tied, amilyen csak volt Mefibósetnek. Szíbá erre azt felelte, leburulok előtted, légy ezután is kegyelmes hozzám, ó uram királyom. Mefibóset, Saul fia is elébe jött a királynak. Sem lábát, sem szakállát nem gondozta, ruháját ki nem mosatta attól a naptól fogva, hogy a király eltávozott, egészen addig a napig, amelyen békességgel haza nem jött. Amikor Jeruzsálemből kijött a király elé, ezt mondta neki a király. Miért nem jöttél el velem, Mefibóset? Ő így felelt. Uram, király, a szolgám csapott be engem. Mert én a te szolgád azt mondtam, fölnyergeltetem a szamarat, fölülök rá, és elmegyek a királlyal, mert sánta a te szolgád. Ő azonban rágalmazott engem, a te szolgádat, az én uram, a király előtt. De az én uram, a király, olyan, mint Isten angyala. Azért tégy úgy, hogy néked tetszik. Mert atyám egész háza népe csak halált érdemelt volna uramtól, a királytól, de te szolgádat mégis azok közé helyezted, akik asztalodnál lesznek. Azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna még a király előtt. Akkor ezt mondta neki a király. Mi szükség többet szólnod? Megmondtam, hogy te és Szíbá osztozzatok meg a jószágon. Erre Mefibóset azt felelte a királynak. Elveheti akár az egészet, csak hogy az én uram, a király békességben hazajöhetett. Fejünket meghajtva imádkozzunk, testvérek. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a jó időt, hogy megőriztél bennünket a rossz időtől, a borúságtól, a borongós hangulattól, amikor könnyen megtámadhatnak minket mindenféle kísértések. Köszönjük, hogy itt összegyűjtöttél minket a te igédnek hallgatására. Kélek, hogy te légy most itt velünk, te áld meg az igék szólóját, és hogy te adj nekünk erőt arra, hogyha elfordulunk tőled, és másokat rágalmaznánk, akkor jusson eszünkbe az, hogy a te kegyelmed, az, amit mi nem érdemlünk meg, ez a kegyelem megváltott bennünket, és tudjunk újra hozzád fordulni, tudjunk megbocsátani másoknak, mert te megbocsátottad a mi vétkeinket, azokat, amiket elkövettünk, és azokat, amiket még el fogunk követni. Köszönjük neked ezt a nagy ajándékot, amivel te folyamatosan áldasz bennünket. Kérlek, hogy áld meg a gyülekezetet, áld meg a mai Isten tiszteletünket. Légy te a mi szívünknek őrizője, te adj nekünk erőt arra, hogy engedelmes szolgáit tudjunk lenni. És kérlek, hogy te készítsd fel a mi szívünket az igét hallgatására, te legyél az igének szólója és hallgatója is. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Dániel próféta könyvéből olvasom a 9. fejezet 9. verséből. Ami Urunk, Istenünk, irgalmas és megbocsát. Amen. A 231. dicséretünk 4. versét énekeljük. Igazgass, Uram, engemet. Isten igéjét a Sámuel második könyve 16. fejezetéből olvasom az első 4 versből. Alig jutott túl Dávid a hegytetőn, szembe jött vele Cíbá, Mefibosét szolgája, 2 fölszerszámozott szamárral. Volt rajtuk 200 kenyér, 100 csomó aszúszőlő, 100 adag érett gyümölcs és egy tömlő bor. A király megkérdezte Cíbától, mit akarsz ezzel? Cíbá így felelt, a szamarak legyenek a király háza népéé, hogy azokon járjanak, a kenyér és az érett gyümölcs legyen a szolgák eledele, a bor pedig itala annak, aki ellankad a pusztában. Ekkor megkérdezte a király, hol van uradnak a fia? Cíbá így felelt a királynak, ő Jeruzsálemben maradt, mert azt gondolja, hogy Izrael háza most visszaadja neki apja királyságát. A király ezt mondta Cíbának, legyen minden a tied, ami Mefibóseté volt. Cíbá erre így felelt, leborulok előtted, légy hozzám ezután is jó indulattal, uram királyom. Amen. Foglaljunk helyet. Ha valaki azt mondja az egyik ismerősének, hogy a Biblia egy nagyon jó könyv, neked is jót tenne, ha olvasnád, akkor sokan csak legyintenek. A Biblia egy nagyon régi könyv, nagyon régi korokban íródott olyan embereknek, akiket nem ismerünk, olyan kulturális közegben, amely számunkra idegen, hogy mondhatna nekünk bármit is a Biblia, ez már nem nekünk szól. Amikor ezt a történetet olvassuk, akkor mégis pont az ellenkezőjéről győződünk meg, nincs új a nap alatt. Ami ott és akkor történt, az pici változtatásokkal, de ma is megtörténik. A Bibliánál éppen ezért nincs aktuálisabb könyv. Amikor ezt a történetet most végigbeszélgetjük, mindenki próbáljon rögtön a mai dolgokra gondolni. Hogyan történik ez manapság? Kezdjük a kerettörténettel, ami most itt nincs leírva, csak néhány szó erejéig megemlítve. Ezt egy kicsit járjuk körbe. Izrael ebben az időben, így is fogalmazhatnánk, a polgárháború küszöbére került. Mik voltak az erővonalak? Azt olvassuk, hogy az egyik oldalon Dávid állt, aki sok szempontból leszerepelt. Aki mint vezető megbukott. Azt olvassuk róla, hogy egyébként egy Istennek kedves férfi volt, mégis valahogy az uralkodásába becsúsztak nagyon komoly hibák. Először is megbukott, mint férj. Azt olvassuk róla, hogy egyik nőt a másik után vette feleségül. És habár a törvény abban az időben ezt nem tiltotta, de Dávid ismerte az írásokat, és tudta, hogy nem ez az Isten eredeti terve. Egyik nőt a másik után vette feleségül. És előfordult az is, hogy olyat is a magáévá tett, aki még nem volt a felesége. Tehát megbukott, mint férj. Elég szomorú, amikor egy király, akinek egy egész országra kellene gondot viselnie, már otthon, mint férj, elbukja a dolgot. Azt olvassuk, hogy megbukott, mint apa. Nézzük meg a gyermekeit. Milyen gyermekei lettek? Jellemtelen, gerinctelen gyermekei lettek. És nem azért, mert hiba csúszott a genetikába, azért, mert nem figyelt oda rájuk. Azért, mert amit belőle tapasztaltak a gyermekek, az csupán a hatalom volt. És úgy érezték a gyerekei, hogy nincs fontosabb dolog a hatalomnál. Apánk is hatalmas, mi is hatalmasok akarunk lenni. De Dávid már nem adta át azt nekik, ami ennél fontosabb, az Istennel való kapcsolatot. Nem is tehette. Annyi feleség és annyi gyerek között neki nem jutott ideje arra, hogy családi életet éljen. És azt is elmondhatjuk, hogy megbukott, mint bíró. Mert amikor ítélkeznie kellett, és mondjuk a saját gyermekei fölött kellett volna ítélkeznie, erőszaktételért vagy gyilkosságért, Dávid nem ítélkezett. azt mondta, hogy mindenki más fölött végrehajtanám az ige utasítását, de a gyermekeim, ők kivételt élveznek, őket nem fogom megbüntetni. Tehát itt van Dávid az egyik oldalon, egy Isten szívének kedves férfi, aki ennek ellenére sok tekintetben kudarcot vallott, és ezt érezte az ország, hogy valami nem jól megy. A másik oldalon ott állt egyik fia, Abszolom. Abszolom megérte a pénzét. Abszolom annak a kornak egy fene gyereke volt, mondjuk így, ölt. Így kezdte fiatalkorát, ölt. Valakire haragudott, megjegyzem jogosan, és megölte. Kitervelte, hogyan tegye meg, s hosszú-hosszú ideig tervezgette, és egyszer csak megtette. Ezek után elmenekült, de visszajött, visszafogadásban részesült. Mi volt a következő dolog, amit elkövetett? Hát nem a megbánás, hanem a hazudozás. Éveken keresztül, 4 éven keresztül kampányolt, mint az országgyűlési választások előtt, ugye? A folyamatos kampány. 4 éven keresztül kampányolt az országban, hogy én lennék a jó király. Amikor ti mentek Dávidhoz ítéletért, akkor nem kapjátok meg a helyes ítéletet, de ha én lennék a király, akkor itt kitörne a paradicsom. Akkor itt újra nem csak szó szerint, hanem lelki értelemben is Kánaán lenne. Ezt hazudta folyamatosan az embereknek. És végül azt látjuk, hogy végrehajtotta a puccsot, amit olyan sokáig tervezett. Embereket bérelt fel, elhíreztelte, hogy mindenki őt választotta királlyá, és elüldözte a saját apját Jeruzsálemből. Tehát itt áll előttünk egy ország, Izrael, ami a polgárháború küszöbére sodródott. Mindenki tudja, hogy ezek után el fognak kezdődni a harcok, és ez nagyon sok embernek fájdalmat fog okozni, nagyon sok embernek az életét követeli majd. Gondoljunk egy kicsit önmagunkra, az önmagunk helyzetére. Ha végig tekintünk Európán, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy a nagy európai egyetértés és szeretet korában és hazájában élünk? Vagy azt látjuk, hogy itt is vannak komoly erővonalak, egymásnak határozottan neki feszülő erővonalak? Én ez utóbbit látom. Nagyon sok erővonal van. Lehetne azt mondani, hogy szinte mindenki egy külön erővonal, de most inkább csak 3-at hadd emeljek ki. Ha valaki a médiát figyeli, nem biztos, hogy mindenki figyeli, mert kinek van kedve hozzá, megértem, de ha valaki figyeli a médiát, az észleli, hogy egy nagyon komoly harc megy, úgymond liberálisok és konzervatívok között. Nem politikára gondolok, illetve nem csak politikára gondolok, hanem az életfelfogásra. Az egyik azt mondja, hogy az egyén érdeke, az a közösség érdeke fölé emelendő. Ez a liberális felfogás. És ebből eredően tulajdonképpen mindenki azt tesz, amit akar. Mindenki úgy éli meg a kapcsolatait, a házasságát, ahogy akarja. Ennek úgymond a legizgalmasabb pontja az, amikor azt mondják, hogy nyugodtan házasodhat fiú fiúval, lány lánnyal, meg átoperáltathatja magát. Legyen liberális a gondolkozás, legyen liberális az életmód, és valahol úgymond ezt támogatják, és nagyon erősen hirdetik. Másik oldalról meg pont az ellenkezőjét mondják. A közösség érdeke, az az egyén érdeke elé helyeztetik. A klasszikus, a régi családmodellt kell nekünk követnünk, egy férfi, egy nő. Nem egy férfi, és még egy férfi, meg még egy nő, esetleg bővítjük a számokat valahogyan, hanem ahogy az Isten megteremtette, abban a formában egy férfi és egy nő, és nekünk ezt kell előre vinnünk. Ismerjük a harcot, ugye? Mindannyian ismerjük. 2 erővonal. Hadd tegyek egy 3. erővonalat is oda, azok, akik kívülről jönnek be. A népvándorlásnak a hozadékai, a migránsok, egy egészen új kultúra, egészen új felfogás, egészen új életvitel. És ez a három erővonal most már évek óta egymásnak feszül Európában. És ugyanúgy, mint Dávid és Abszalom esetében, szinte már érezzük, hogy valami történni fog, mert valaminek történnie kell. Ez a fajta feszültség nem tartható fenn a végtelenségig. Európa bizonyos értelemben, merem állítani, szintén polgárháború küszöbén áll. Ez tehát az első hasonlóság az igei leírás és a mi korunk között. Menjünk tovább. A következő pontnak azt a címet adtam, a zavarosban halászni. Most a nagy politikától egészen lemegyünk az egyéni emberig. És ez az egyéni ember itt az igében Cibá volt, úgymond egy közrendű valaki, olyan, mint mi. Ki volt ez a Cibá? Egy szolga. Azt olvassuk róla, hogy ő volt Saulnak a szolgája, a régi királynak a szolgája. Saulnak született egy fia, illetve több is, de akiről most szó van, az Jonatán volt, és Jonatánnak is született egy fia, Mefibóset, aki gyermekkorában leejtettek és megbénult. És ennek a Mefibósetnek lett végül a szolgája Cibá. Dávid nagy szeretettel vette körül Mefibósetet az édesapjáért, Jonatánért, akivel korábban szövetséget kötött, és neki ajándékozta apjának a birtokait. És azt mondta, hogy te az asztalomnál fogsz étkezni, itt laksz velem Jeruzsálemben, a földjeidet pedig Cibá és a családja fogja megművelni. Ő lesz a te szolgád, a te segítőd. És azt látjuk, hogy Cibá ebben a zavaros helyzetben, ebben a polgárháborús helyzetben azon kezdett el gondolkozni, hogy hogyan tudnám a legjobban kihasználni a helyzetet a magam javára. Hogyan tudnék ebből az egészből profitálni? És azt olvastuk az igében, hogy oda ment Dávidhoz, vitt magával összvéreket, vitt magával rengeteg ételt, gyümölcsöt, bort, és oda ajándékozta Dávidnak. És azt mondta, hogy téged akarlak szolgálni. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy milyen remek ember volt ez a Cibá, nem? De gondoljuk végig, hogy tényleg olyan remek ember volt? Honnan szerezte Cibá ezeket a dolgokat? Ez az övé volt? Honnan lett volna egy szolgának ennyi mindene? Ezt ellopta Mefibósettől. Ő rendelkezett úgymond a gazdasága fölött. Ő szedett össze mindent, ő süttetett ki mindent, ő töltette be a borokat. De ez nem az ő tulajdona volt. Ő csak sáfárságra kapta. Mindezt összeszedte, ellopta Mefibósettől, és odaadta Dávidnak. Hát az ilyen ajándék annyira nem nagy ajándék, nem? Hát hogyha most én valakinek adnék egy 1 000 000 forintot, és utána kiderül, hogy előtte betörtem egy bankba, akkor ki mennyire lenne hálás nekem azért az 1 000 000 forintért? Hát nem így működik a dolog. És miért tette mindezt Cibá? Azért, hogy Dávidtól szerezzen valamit. Hát, ha Dávid kerül ki győztesen ebből az egész helyzetből. Ki tudja. Dávid már nagyon sok helyzetből győztesen került ki. Ha valaki hitetlen és elvetemült ember, akkor is látja, hogy az Isten Dáviddal van. Megvédte Saultól, megvédte mindenkitől, rengeteg harca volt neki. Valószínűleg ebből is ki fogja szabadítani az Isten. És Cibá azt mondta, hogy én most meglovagolom ezt a hullámot. Elnyerem Dávid jó indulatát, Mefibósetet pedig befeketítem. Azért maradt Jeruzsálemben, hogy visszakapja a királyságot. Ez egy hazugság volt. És Dávid úgy tűnik, hogy hitt neki, és ezért neki ajándékozta Mefibóset földjeit. Egyelőre még csak szóban, de nyilván, hogyha majd esetleg visszatér győztesen, akkor mindez jogi alapokat is nyer majd. És Cibá örült. Légy továbbra is jó indulattal szolgád iránt, mondta Dávidnak. Honnan tudjuk egészen pontosan, hogy Cibá hazudott Mefibósetet illetően? Hát például onnan, hogy nem maradt ott Dáviddal. Olvassuk el a környező igéket. Sokan kimentek Dávidhoz. és akik szerették őt, mind azt mondták neki, hogy veled maradunk, veled megyünk oda, ahova te mész. Némelyeknek azt mondta Dávid, hogy jó, te jöhetsz, másoknak azt mondta, hogy jó, te inkább maradj itt, egyrészt öreg vagy, vagy maradj itt, mert segíthetsz nekem, de a lényeg az, hogy aki szerette őt, az mind felajánlotta, hogy vele megy. Cibán nem ajánlotta fel. A későbbiekből tudjuk, hogy visszament Bahurimba, ez egy Jeruzsálem melletti kis település, ott volt úgymond az egyik birtok, ami korábban Mefibóseté volt. Ez úgymond Absalom uralmi területéhez tartozott, tehát visszatért, és látszólag úgymond Absalom szolgálta. És valószínűleg úgy volt vele, hogyha Absalom jön ki győztesen ebből az egészből, akkor sem veszítek semmit. Absalom nem tudja, mit tettem. Mindenkinek a kedvére akart valahogy tenni, a zavarosban akart halászni. Mi történik ma? Hogyan úgymond halásznak a zavarosban ma az emberek? Volt egy évfolyamtársam a teológián, nagy focista volt, nagyon szeretett focizni. Fradista volt. Mondom itt Újpesten, hogy ez egy fradista osztálytársam volt, tehát remélem mindenkit sikerült ellene hangolnom. De nagyon cseles volt. Amikor elment egy Fradi Újpest meccsre, az örök rangadóra, ahol mindig van néhány betört orr és betört borda, akkor vitt magával egy sálat. Ez egy csodasál volt. A varázs ereje abban rejlett, hogy az egyik oldala zöld volt, a másik pedig lila. És amikor kijött a meccsről, és véletlenül egy olyan közegbe keveredett, ahol nem szeretett volna lenni, mert félt tőlük, akkor megfordította a sálat. Minden környezetben tudott érvényesülni. Azt gondolom, hogy ez egy kicsi dolog, de jelzi, hogy mi mindenre vagyunk képesek. Ennek is tetszeni akarunk, annak is tetszeni akarunk. Ezt is szolgáljuk, azt is szolgáljuk. Színváltósak vagyunk. A politikai életben, ha kell ateista vagyok, ha kell keresztény vagyok. Ha kell liberális vagyok, ha kell konzervatív vagyok, ha kell középpárti vagyok, minden vagyok, ha éppen annak kell lenni. Hadd mondjak egy példát. Régi elnök, amerikai Barack Obama. Tudjuk róla, hogy ő korábban nem volt liberális erkölcsileg? Nem volt liberális. Azt hirdette, amit ma a magyar alkotmány leszögez, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. És ezt vallotta egészen addig, amíg el nem érte az 51%-ot azoknak az aránya, akik nem így gondolkoznak. Akik azt mondják, hogy ez lehet máshogy is. És akkor váltott egyet ez az ember, színváltós lett. Hát ez van a politikában. És mi van velünk, akik közemberek vagyunk? Hát nem szoktunk mi is ennek is hízelegni, meg annak is hízelegni? Ha valaki a munkahelyén úgymond előre szeretne jutni, egy nagyobb cégnél, nem szokott ennek a főnöknek is egy kicsit kedvében járni, meg annak is? Ismerjük azt a viccet, amikor két ember találkozik a főnök gyomrában? Ismerjük? Az egyik megkérdezi a másiktól, téged is keresztben nyert le a főnök? Mire a másik, nem, én alulról küzdöttem fel magam. Sokan ezt teszik, alulról küzdik fel magukat. Polgárháborús helyzet, megosztottság politikában, munkahelyen, otthon, mindenkinek a kedvére teszek. Hadd jöjjek ki ebből a helyzetből pozitívan, hadd nyerjek rajta. Ez is egy komoly hasonlóság, azt gondolom, a régi és a mai világ között. Menjünk tovább. Amikor valaki elkezd sumákolni, akkor azt gondolja, hogy ez egy sikeres hadjárat lesz, az én titkom mindig titok marad, csak sikerül elérnem, amit szeretnék. Hát ez nem igaz. Az igazság előbb-utóbb mindig kiderül. Hogyan derült ki Cibá hazugsága? Dávid hazaért, győztesen, átkelt a Jordánon, és ott várt rá Mefibóset. És Dávid megkérdezte tőle, hogy miért nem jöttél el korábban. Dávid javára legyen írva, hogy ezt megkérdezte. Nagyon sokan erre nem hajlandóak. Hoztak egy döntést, magukban elítéltek valakit, és onnantól kezdve már meg sem hallgatják, hogy ez tényleg úgy volt-e. Ugye a jogban egy alapelv, hogy meg kell hallgatni a másik felet is. Dávid ezt ismerte, és végrehajtotta. Megkérdezte Mefibósetet, hogy mi történt. És Mefibóset elmondta a saját verzióját, hogy én akartam menni. Szóltam a szolgámnak, Cibának, hogy nyergeltessen fel nekem egy szamarat, és követni fogom az én uramat, Dávidot. És mi történt? Cibá nem nyergelte fel a szamarat, hanem elment, és elkezdett rólam hazugságokat terjeszteni. Hát, egy az egy ellen vallomás. Kinek higgyen Dávid? Volt néhány dolog, ami Mefibóset mellett szólt. Az egyik az, hogy ápolatlan volt. Aki a király udvarában él, az általában nem szokott ápolatlan lenni. De róla azt olvassuk, hogy nem gondozta magát. A ruháját sem mosatta ki. Hát nem tudom, mennyi ideig tartott pontosan ez a polgárháború, de ha valaki nem mosatja a ruháját hetekig, annak azért van egy kis szaga. És ez az ember úgy élt a palotában, hogy volt egy kis szaga. Tudták, hogy kinek a pártján áll, mondjuk így. A szaga elárulta. És Dávid, amikor meglátta, akkor rögtön tudta, hogy ez az ember igazat mond. Amikor ezt mondta neki, nem is kell többet mondanod, akkor ez jelzi Dávidnak a meggyőződését. Most már tudom, honnan fúj a szél. Most már tudom, mi az igazság. És Cibá lebukott. Kiderült a turpisság. Hát mi történik ma? Ma is sumákolnak az emberek jobbra-balra, de előbb-utóbb minden kiderül. Így van ez a nagy politikában, és így van ez a mi szintünkön is. Megint csak a médiára hadd utaljak. Ha valaki beleveti magát az internet bugyraiba, akkor mindent megtalál. Tényleg mindent. Persze ennek a 99% a szemét, de azért mindig van egy kis igazságmorzsa. Az internet olyan, mint amikor a kakas ugye elmegy a szemétdombra kapirgálni. Hát mi is ezt tesszük a számítógép előtt, kapirgálunk a szemét között, és néha találunk valamit. És kiderül, amit valaki mondott, miért mondta, mit akart elérni, mennyi pénzt kapott érte, mi a motivációja. Kiderülnek ezek a dolgok, vagy előbb, vagy utóbb. És a hétköznapok szintjén ugyanígy. Lehet, hogy át lehet minket verni egy alkalommal, két alkalommal, de utána megismerjük az embernek a jellemét. Ha mond valamit, pontosan tudjuk, hogyan fordítsuk át magunknak, hogy hogyan kell azt érteni. Pontosan tudjuk. Mindenkiről minden kiderül előbb vagy utóbb. És ez jó. Nem baj, hogy ez így történik. Talán néha, amikor mi sumálkolunk, akkor szeretnénk ezt elkerülni, de hadd mondjam el, hogy ez nagyon jó dolog, hogy így történik, hogy előbb-utóbb minden kiderül. Ez is hasonlóság tehát. És a negyedik dologra térjünk át, az utolsó dolog. Ezt a címet adtam neki az igazság szolgáltatás margójára. Gondolkodtam más címen is, majdnem azt írtam, hogy az igazság szolgáltatás nekrológia. Hogyan temessük el az igazságszolgáltatást? Miért nem működik az igazságszolgáltatás? Ugye az előbb kifejtettem, hogy Dávid tisztában volt már vele, hogy mi történt. Nem is kell többet mondanod. És mégis milyen ítéletet hozott? Kijelentem, hogy te és Cibá osztozni fogtok a mezőn. Fele ide, fele oda. Hát ez meg mi? Ez a salamoni ítéletnek a megelőzése? Vágjátok ketté? Salamonnál ez egy jó ítélet lett volna, mert ott kiderült, hogy mi az igazság. De egy mezőt ketté vágni, amikor tudjuk, hogy valaki igazat mond, és valaki hazudik. Mégis hogyan? Hát, hogyha a Cibá mondott igazat, akkor most miért kapja vissza a mező felét Mefibóset? De ha Mefibóset mond igazat, akkor miért marad meg Cibának a mező fele? Teljesen érthetetlen. Dávid itt egy rossz ítéletet hozott. Miért tette ezt? Tudta az igazat. Nem vádolhatjuk azzal, hogy nem tudta. Vagy jogi problémái voltak? Egy tanúvallomással szemben egy tanúvallomással? Ez egy monarchiában senkit nem érdekel. Elnézést. Monarchia, manapság így mondanánk, hogy diktatúra. De talán lehet úgy is mondani, hogy a hatalmi ágak nem válnak el Montesquieu rendszere szerint. Egy a törvényhozó, egy a végrehajtó, és egy a bíró, de itt egy személyben. Dávid simán mondhatta volna, hogy teljesen mindegy, miért ez újra a tiéd lesz, Mefibosét. Nem kellett volna neki jogi problémákkal foglalkoznia. És mégis ilyen ítéletet hozott. És erre azt mondhatjuk, hogy Dávid, mint bíró, megint csődbe jutott. És Dávid bíróságán keresztül látjuk, hogy az emberi igazságszolgáltatás akkor és ott csődbe jutott. Ugorjunk megint az időben, hogy működik ma az igazságszolgáltatás. Ha valaki bűnt követel, rögtön megbüntetik. Ha valaki jót tesz, rögtön megjutalmazzák. Hát arról már ne is beszéljünk, hogy milyen sokáig elhúzódik egy-egy ügy. Nézzük csak konkrétan az ítéleteket. Ha valaki elkövet valamit, akkor mivel büntetik? Hát sokszor alig valamivel. Kap pár év felfüggesztett börtönbüntetést. Egy kis elnyebejnyét. Még a gyilkosok is sokszor alig kapnak valami börtönbüntetést. Vagy hadd utaljak erre az esetre Skandinávia, nagyon szeretem a skandinávokat, onnan jön a liberális őrület. Van egy tömeggyilkosuk, 60 embert megölt körülbelül. Bizonyítottan. Elítélték, börtönben van, és feljelentette az államot, hogy a cellájában lassú az internet. És a röhely az, hogy megnyerte a pert. És felgyorsították neki. Hát ez a bűnnek a büntetése manapság? Ez nem a bűnnek inkább a bátorítása, hogy tessék csak csinálni? Mert ha sikerül, akkor sokat nyersz rajta, ha nem sikerül, akkor pedig nem veszítesz vele olyan sokat? Vagy manapság Magyarországon, hajléktalanok télen, ha nem akarják kint tölteni a hidegben az időt, hogy lefagyjon mindenük, elkövetnek valami pitiáner bűnt, és bekerülnek télire a börtönbe. Kapnak ellátást, kapnak étkezést, mindent megkapnak. Hát így bátorít sokszor az emberi igazságszolgáltatás arra, hogy az emberek nyugodtan járjanak csak a bűn útján. Illetve ha valaki tényleg nagyot követel, de van pénze, akkor még ezt is elkerülheti. Biztos ismerjük már a tévéből azokat az unalomig látott embereket, azokat a sztárügyvédeket, akiket a mafiózók megfogadnak. Ha valakinél megjelenik egy ilyen sztárügyvéd, akkor rögtön tudja mindenki, hogy ez az ember bűnös, mert más nem tudta volna őt megfizetni, de biztos, hogy fel fogják menteni. Tehát ha valakinek van pénze, akkor az emberi igazságszolgáltatásnak a hálójából kimenekülhet. Mi az evangélium? Ebben az egész történetben, amit most elmondtam, mi az evangélium? Mert láttuk a párhuzamokat, hogy ugyanaz történt régen, mint ma. De mindaz, amit elmondtam, az negatív volt, nem? Akkor mi ebben az örömhír? Tulajdonképpen az örömhír ezekben a szakaszokban még nem szerepelt. De ha tovább olvassuk a Bibliát, akkor megtudjuk, hogy mi az örömhír. Hát egyrészt az, hogy az igazság, ami részben már tényleg kiderül itt, egyszer tökéletesen ki fog derülni. Nem lesz még egy gondolatunk sem, amit el tudnánk rejteni Isten elől. Amikor majd jön az ítélet, akkor minden gondolatunk nyilvánvalóvá lesz. És akkor úgymond mindennel el kell számolnunk. Egy igét hadd olvassak ennek kapcsán, a Zsidókhoz írt levél 4:13-at. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mesztelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. És amikor Isten elé állunk ítéletre, ne legyen kétségünk, ez egy csodálatos pillanat lesz. Számomra ez egy csodálatos pillanat lesz. Nem azért, mert nem derülnek ki disznóságaim, mert azok miatt szégyenkezni fogok, de mégis, amikor ott állunk az utolsó ítélet napján, és az alapvető kérdés az lesz, hogy jobbra vagy balra, mennybe vagy a kárhozatra, akkor ezt az ítéletet meg fogja hozni Krisztus. Meg fogja mondani, hogy ki járt az igazság útján, és ki az, aki csak a zavarosban akart halászni. És akkor majd megkapja a jutalmát az, aki sokat szenvedett itt ezen a földön másoktól, de mégis ezt a szenvedését Krisztusra néző türelemmel hordozta el. Tehát nagyon sokszor ezen a földön nincs evangélium. Történnek a dolgok, ahogy történnek, a mi romlott természetünknek megfelelően. Nem történik meg minden rossz, ami megtörténhetne, már ez is nagy dolog. De a mi természetünkben nincs evangélium. A természet, az evangélium az, hogy egyszer Isten mindent helyre fog majd hozni. Az ő igazság szolgáltatása mindent helyre állít majd. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 235. dicséretünk első és harmadik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, és csodálunk érte, hogy eljöttél ebbe a világba, amely tele van romlottsággal, bűnnel, nyomorúsággal. Köszönjük, hogy részt vettél ebben az életben, azért, mert közösségben akartál lenni velünk, hogy így is kifejezd, hogy a te irántunk való szereted mennyire tevőleges, hogy te nem csak a mennyből akarsz áldást küldeni nekünk, hanem te magad is itt vagy, bármibe kerüljön is ez neked. És köszönjük, Urunk, hogy a te életed azzal fejeződött be, hogy feláldoztad önmagadat, és ez volt az ára annak, hogy bennünk elkezdődjön valami új, és hogy a világ végén megtörténhessen a mindenség újjáteremtése, ahol már nem található semmiféle bűn és nyomorúság. Urunk, köszönjük, hogy rád tekinthetünk ebben a sok-sok szenvedésben, ami itt ér bennünket. Köszönjük, hogy a te tisztaságodat és igazságodat láthatjuk, annak örülhetünk. Kérünk, Urunk, hogy a te tisztaságod és igazságod egyre jobban jelenjen meg bennünk is, hogy ebben az elfajult világban hadd lehessünk a te gyermekeid, akik világítanak, akik fényt hoznak ebbe a sötétbe. Kérünk, Urunk, hogy ne engedjünk a kísértésnek, szabadíts meg bennünket a gonosztól, tisztíts meg a te véred által, hadd tudjunk a te utadon járni. Urunk, eléd hozunk mindenkit, aki gyászol, aki valamiféle terhet cipel az életében, kérünk, Urunk, hogy te állj oda minden ilyen ember mellé, és te légy az ő vigasztalójuk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk életét, áld meg a gyermekeket, felnőtteket, idősebbeket, áld meg a házasokat, gyermekeket, nevelőket, és azokat is, akik egyedül vannak. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi pásztorunk, és mi téged követve mindig a jó úton járhatunk. Légy áldott ezért. Amen. Személyes imádságainkat vigyük az Úr elé egy csendes percben. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig foglaljunk helyet, és szeretném jelenteni a gyülekezetnek, ahogy olvashatták is a lapon, hogy ma ifjúsági istentiszteletet tartunk, és a fiatalok készültek egy énekkel és egy rövid bizonyságtétellel. Erre kérem a testvéreket, hogy még egy kis erővel bírják. Hallgassuk meg akkor a szolgálatot.